A második versben a második kulcsfontosságú kifejezés az emberek leányai. Ez a nőkre használt általános kifejezés, amely mind sér, mind pedig Káin leszármazottainak nőtagjait magában foglalja. A vers azt mondja, hogy az Istennek fiai látták az emberek leányait. Semmiképp nem lehet ezt a verset úgy magyarázni, hogy istenfélő férfiak istentelen nőkkel kötöttek házasságot. Az igazán Isten szerint való férfiak valóban összeházasodnának istentelen nőkkel. Az emberek leányai egyszerűen a női fajt jelenti, Isten fiai pedig az angyalokra utal. A vers jelentését az Ószövetségben egyébként használt jelentéssel vetjük össze, akkor ez a rész egyértelműen arról szól, hogy bukott angyalok földi nőkkel kötöttek házasságot. Az nyilvánvalóan kétféleképpen lehetséges. Először is mindig egyirányú vegyes házasságról van szó, vagyis az Isten fiai házasodtak az emberek leányaival. Arról nincs feljegyzés, hogy Isten leányai emberek fiaival kötöttek volna házasságot. Ha Sém és Káin leszármazottai közötti különbségtételről lenne szó, az nem így történne. Az emberi társadalomban a vegyes házasság mindkét módon működik. A megváltott férfiak néha megváltatlan nőket vesznek feleségül, és megváltott nők megváltatlan férfiakhoz mennek feleségül. A másik állítás lenne igaz, az azt jelenteni, hogy Sém fiai Káin leányait vették feleségül, ám Káin fiai soha nem vettek feleségül Sém leányait, ami teljességgel valószínűtlen. Vegyes házasság arra korlátozódna abban az esetben, hogy Isten szerinti férfiak istentelen nőket vesznek el, de Isten szerinti nők nem mehetnének istentelen férfiakhoz. Ám 1 Mózes 6-ban csak egyirányú vegyes házasságot látunk, Isten fiai az emberek leányaival házasodtak. Másodszor a szövegkörnyezetből kiderül, hogy olyan együttélésről van szó, amely szokatlan és természetellenes, amely világméretű vízözönt idéz elő. 1 Mózes 1.4 a világméretű vízözön angyali okával foglalkozik, 1 Mózes 5.6 pedig az emberi okával. A Sém és Káin leszármazottai közötti együttélés nem lenne sem különös, sem természetellenes, ám az angyalok és az emberek közötti együttélés igenis az lenne. Azok, akiknek nem tetszik ez a tanítás, Máté 22.30-at idézik, és azt állítják, hogy ez a rész egyértelműen azt tanítja, hogy az angyaloknak nincsen nemük. Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben. Jessua itt azt mondta, hogy a feltámadásban és a mennyben az emberi lények nem házasodnak és nem mennek férjhez. Jessua itt a mennyei angyalokról tett említést. Az összehasonlítás nem általában az angyalokkal történik, hanem a mennyei angyalokkal. Hangsúly az, hogy a mennyben a jó angyalok sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek. Máté 22.30 ugyanezt állítja az emberi lényekről. Az emberek a mennyben nem házasodnak és férhez sem mennek. Ami a helyzet a földön élő emberekkel. A földi emberek természetesen házasodnak és férhez mennek. Kontraszt tehát a földi és a mennyei történések között van. Az 1 Mózes 6 pedig a földön lévő angyalokról szól. A mennyben lévő angyalok nem házasodnak és nem mennek férhez, és a mennyben az emberek sem fognak házasodni vagy férhez menni. Az angyalokról soha nem állítják azt, hogy nemtelenek, valójában mindig hímnemi alakban beszélnek róluk. Máté 22.30 azt tanítja, hogy az angyalok nem szaporodnak a saját fajtájuk szerint, ami azt jelenti, hogy az angyalok nem adnak életet más angyaloknak. Mint az Ó, mint pedig az Új Szövetségben az angyalokat mindig hímnemben jellemzik, nem nőnemben, és nem is semleges nemben, amikor az angyalok látható alakba jelennek meg, mindig fiatal férfiak alakját öltötték fel, nem fiatal nők alakját. A Máté 22.36 tehát nem lehet 1 Mózes 6.1.4 angyali magyarázati elleni érvként felhasználni, mivel 1 Mózes 6.1.4 a földi helyzettel foglalkozik, nem a mennyeivel, Máté 22.30 pedig nem tanítja azt, hogy az angyalok nemtelenek. Másik kérdés az, hogy miért akarta Sátán egy bukott angyalai közül néhányan földi nőkkel köthessenek házasságot. Miért volt ez szükséges? Ha megvizsgáljuk 1 Mózes összefüggéseit, megérthetjük ennek az okát. 3 fejezettel korábban került feljegyzésre az első messiási profécia 1 Mózes 3.15-ben. Ez szerint a profécia szerint a messiás az asszony magjából születik, és a mag szétszúzza Sátán fejét. 1 Mózes 6.1.4-ben Sátán megkísérelte megrontani az asszony magját úgy, hogy angyalai közül néhányan emberi formát öltöttek, és amikor az angyalok emberi alakot öltenek, mindig fiatal férfiak képében jelennek meg, és összeházasodtak az emberekkel azért, hogy megpróbálják megrontani a magot. Az 1 Mózes 6.1.4-ben történtek, tehát sátáni próbálkozás volt arra, hogy az 1 Mózes 3.15-ben található proféciát semmissé tegyék. Vegyes házasság eredménye Isten ítéletét vonta maga után, és mondta az Úr, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. A harmadik versben Isten kimondta az ítéletet, a Szentlélek nem fog örökké küzdeni ezzel a gonoszsággal, és így Isten elrendelte az emberi faj pusztulását 120 évvel később. Pusztítás eszköze a vízözön lesz. A vízözön célja az volt, hogy elpusztítsa az angyalok és nők egyesülésének termékét, ahogyan a következő versben látni fogjuk. Az óriások voltak abban az időben, sőt még azután is, amikor az Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik. Ezek a ma hatalmasok, akik elejétől fogva híres neves emberek voltak. A vers jelentésének világos megértéséhez először meg kell vizsgálnunk annak egyéni részeit. Az első név a Nefilim. Egyes fordításokban a Nefilim szót óriásoknak fordították, azok, akik ezt olvassák, hatalmas emberlényeket képzelnek maguk elé, a héber szó azonban nem óriásokat jelent, hanem elbukottakat. Szó nem abban az értelemben utal óriásokra, hogy hatalmas tények lettek volna, hanem az elbukottak fajára. Nagyon érdekes oka van annak, hogy miért is fordították ezt a szót óriásoknak. A Septuagintában, az Ószövetség Krisztus előtti 250-ben készült görög nyelvi fordításában a zsidó írástudók a negyedik verset görög gigantész szóval fordították, amely szó jelentése titán, az angol giant szó a görög gigantész szóból ered. Kik voltak a titánok a görög mitológiában? Félig emberek, félig istenek voltak, mivel istenek és emberek egyesüléséből származtak. Amikor Krisztus előtt 250-ben a zsidóírás tudók lefordították a görögre a Nefilim szót, a titán szó görög megfelelőit használták, mivel megértették, hogy a szó egy egyesülésre utal, ami nem kétféle emberi lény között jött létre, hanem helyesen angyalok és emberek közötti egyesülésre utal, melynek eredménye olyan lény lett, amely sem nem angyali, sem nem emberi. Ezek a zsidó írástudók, akik sokkal közelebb éltek ahhoz a korhoz, amikor Mózes eredetileg megírta ezt a részt, világosan megértették, hogy itt egy angyalok és nők közötti vegyes házasságról volt szó. Az egyesülés eredményeként új faj született, a Nefillim, az elbukottak faja. Gigantészek voltak, óriásiak, emberfelettiek, de nem méretüket illetően emberi jellemzőkkel rendelkeztek. Ám ugyanakkor emberfelettiek voltak, mind fizikailag, mind pedig mentálisan különleges képességeik voltak, bár méretüket tekintve nem lehettek nagyobbak a normális emberi lényeknél. Egy Mózes 6.1.4 eseményeiből merítettek a görög és római mitológiák. Ezekben a mítoszokban látjuk, hogy az Olympus hegyén lévő istenek emberi lényekkel kötöttek házasságot, és gyermekeik emberfeletti képességekkel rendelkeztek. És nagyobbak voltak az embereknél, de kisebbek az isteneknél. Egy Mózes könyv világosan számol be arról, ami történt, ám a görög és római mitológiában pontatlan beszámolót találunk. A görög és római mitológiában az emberi perspektívából látjuk a történteket, és az eseményeket különleges megdicsőjük magasságukba emelik, Isten azonban mindezt bűnnek nevezte. A második szó ebben a versben, a kiborim, amelyet hatalmasoknak, híres neves embereknek fordítanak. Ők is egyediek voltak, mivel bukott angyalok és emberi nők termékei voltak, ők voltak a kiborimok. Figyeljük meg, hogy nincs említés hatalmas nőkről, ami elég furcsa lenne, ha normális egyesülés gyümölcséről beszélnénk. Egy normális egyesülés során férfiak és nők keletkeznek. A természetes egyesülésről lett volna szó, az eredmény hatalmas. Férfiak és hatalmas nők lettek volna. Itt azonban csak hatalmas férfiak születtek, mivel ez egy új faj, mely sem nem emberi, sem nem angyali. A kiborim eredetének egyetlen lehetséges magyarázat az, hogy ebből az egyesülésből származnak, és ez a negyedik vers lényege. Csak is egy Mózes 6 angyali magyarázata szerint van értelme a bibliai tanítás néhány egyéb területének, és 2 Péter és Júdás könyvében csak így van értelme bizonyos kijelentéseknek, melyeket a következőkben tanulmányozunk. Nagyon különleges bűn ez, a vízzönnel kapcsolatos, és más, mint az angyalok eredeti bukása, különben az összes angyal végleges fogságba lenne. 2 Péter 2.4.5. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységben, taszítván a sötétség láncaira adta őket, hogy fenntartassanak az ítéletre, és a régi világnak sem kedvezett, de Noét, az igazság hirdetőit 8-at magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát. A negyedik versben látjuk a véglegesen fogságba zárt démonok lakhelyét. A véglegesen fogságba zárt démonok a mélységben vannak, ám az átmenetileg fogságba zárt démonok valahol máshol vannak. A pokolnak, magyarban a sötétségnek, fordított görög szó, a Tartarus. A Tartarus a Seolnak, vagy a Hádésznek azon része, ahol a véglegesen fogságba zárt démonok lakoznak. A mélység, a Tartarus is a Seol, vagy Hádész részei. A mélység azoknak a démonoknak a helye, akik átmenetileg vannak fogságban. A Tartarus pedig azoknak a démonoknak a helye, akik végleges fogságban vannak. A Tartarusra a sötétség mélyeként utalnak, és az itt levő angyalok ott várnak az ítéletre. Ez lesz a nagy fehér királyi szék ítélet, a végső ítélet. Ez azt jelenti, hogy az itt lévő angyalokat soha nem engedik szabadon, amikor eljön az idő, ezek a démonok a Tartarusból egyenesen a nagy fehér királyi szék ítélet elé mennek, azután pedig a tűznek tavába vettetnek. Soha nem portyázhatnak szabadon, végleg be vannak zárva. Az ötödik vers megmutatja, hogy mikor estek fogságba, és az idő egybeesett a vízözönnel. Ez egybevág egy Mózes 6:1-4 történéseivel, amelyek szintén a vízözönhöz kapcsolódnak. A vízözön célja az volt, hogy elpusztítsa a bukott angyalok és nők gyümölcsét. Ha összehasonlítjuk a 2 Péterben található részt egy Mózessel, egyértelmű bizonyíték mutatja, hogy egy Mózes nem Sét és Kány leszármazottainak vegyes házasságáról szól, hanem a bukott angyalok és emberi nők vegyes házasságáról. Ez a helyes következtetés akkor is, ha csak magát az Ószövetséget tanulmányozzuk, ám az Új Szövetség is ezt az értelmezést támasztja alá. És az angyalokat is, a Júdás 6:7, és az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken sötétségben tartotta, miképpen Szodoma és Gomora és a körülöttük lévő városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvednén. A 6. vers az angyalok egy különleges csoportjának bukását írja le, és 4 kijelentéssel jellemzi bukásukat. Először is nem tartották meg fejedelemségüket, a fejedelemség szót gyakran használják az angyali szférára, és az egyik rangot jelöli az angyali szférán belül. A vers azt jelenti, hogy nem maradtak meg a rangjuk szerinti pozíciójukban, és helyen a sátáni kozmuszon belül. Másodszor elhagyták a lakóhelyüket, elhagyták a démoni angyali szférát, amelyen belül működtek, és beléptek az emberi szférába azáltal, hogy fiatal férfiak alakját öltötték, és házasságot kötöttek az emberi nőkkel. Harmadszor örök bilincseken sötétségben tartanak. Júdás itt ugyanazt mondja, mint Péter, vagyis, hogy ezek az angyalok most már végleg fogságban vannak. Péter megnevezte a tartózkodásuk helyét is, Tartarus. Negyedszer a nagynap ítéletéig maradnak ott. Júdás is megerősíti Péter kijelentését, vagyis, hogy a nagynap ítéleteik fogságban lesznek. Ez lesz a nagy fehér királyi szék ítélet. Újra megerősítik azt, hogy ezek a démonok soha nem portyázhatnak szabadon, hanem végleg a Tartarus fogságában vannak. Amikor eljön a megfelelő idő, kivétetnek a Tartarusból, és a nagy fehér királyi szék ítélet elé állnak, aztán pedig a tűznek tavába vettetnek. A 7. vers a bűnök természetével foglalkozik, a kulcsfontosságú kifejezés a miképpen Szodoma és Gomorra is más test után jártak. Az angyalok által elkövetett bűn hasonló a Szodoma Gomorra lakosai által elkövetett szexuális bűnhöz, miszerint más test után jártak. A más test kifejezés olyan szexuális egyesülésre utal, amely természetellenes vagy ellentmond a természetnek. Szodoma és Gomorra esetében a más test homoszexualitás volt, ezeknek az angyaloknak az esetében pedig a más test az asszonyok teste volt. A helyet, hogy megszokott lakhelyükön maradtak volna, új lakhelyet szálltak meg, idegen testet öltöttek, hogy durva szexuális erkölcstelenséget kövessenek el. Szodomának és Gomorának tehát egy közös pontja van ezekkel az angyalokkal, szexuális vétkekben bűnösek. Szodoma és Gomorra esetében ez a homoszexualitás volt, az angyalok esetében pedig az emberi szférában kötött vegyes házasság. Ha összevetjük az egy Mózesben szereplő részeket, a 2 Péterben és Júdásban találtakkal, egyértelmű, hogy angyalok voltak, akik házasságot kötöttek az emberi nőkkel, és nem egyszerűen Sém leszármazottai, Kány leszármazottaival. A démonok eredetének összegzéseként elmondhatjuk, hogy minden démonnak ugyanaz az alapvető eredete, Sátánnal együtt buktak el. Nem egy idő után Sátán egyes angyalai emberi nőkkel kötöttek házasságot azért, hogy megpróbálják megrontani az asszony magját, hogy meghiúsítsák az 1 Mózes 3:15-ben szereplő első messiási proféciát. Ezek az angyalok most végleg a Tartarusban vannak fogságban. Többiek szabadok, bár időnként közülük sokakat átmenetileg fogságba zárnak a mélységbe, mielőtt szabadjára engednék őket ismét. különbség a két kategória között annyi, mint amikor valakit átmenetileg börtönbe zárnak, vagy életfogytiglani ítéletet kap. Természetesen a végén az összes démon örök fogságba vettetik a tűznek tavába, a nagy fehér trón ítélet után.